Krisztusban szeretett testvéreim, hitünk szent könyve a Biblia tanítása szerint Isten megszólíthat bennünket közvetlenül, álomban, lélekben, egy jelképes cselekedetben, de akár küldöttei, a proféták és angyalai által is. A zsidókhoz írt levél így kezdődik, és a kezdete ehhez a témához tartozik, miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a proféták útján az atyákhoz, a végső korban fia által szólt hozzánk. Korábban tehát szólt angyalai, prófétái, álomban, jelképes cselekedetekben, de a végső korszakban fia által szólít meg bennünket az Úr. Két megszólított ember a mai első olvasmány és az evangéliumnak a főszereplője. Ők Dávid király és a boldogságos szűzanya Mária. Mindkettőjüket Isten szólította meg. Dávid királyhoz Nátán prófétát küldte az üzenettel, Máriához, a szűzanyához meg Gábor főangyalt, ahogy azt hallottuk. Dávid királynak megtiltja, hogy tervét végrehajtsa, hogy templomot építsen, Máriával pedig azt közli, hogy anya lesz, hogy ő fogja a megváltót, a messiást, Jézus Krisztust a világra hozni. Dávid király megkapta annak az ígéretét, hogy a magvából származó utód lesz a messiás, hogy háza örökké fennmarad. Máriának azt adja tudtára, hogy a Dávidnak tett ígéret beteljesedett, nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának sora nem lesz vége. Tovább folytatva a párhuzamot, Dávid király tudomásul vette a Nátán próféta által kapott üzenetet, lemondott templomépítő álmáról. Ezt a dicsőséget fiának, Salamonnak engedte át. Mária is igent mondott Gábor főangyalnak, így szólt, íme az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavai szerint. Gondolom, kedves testvéreim, észrevették, hogy milyen gyönyörű és mély értelmű párhuzam van e két csodálatos, Istenre figyelő, Istenre hallgató ember magatartása és viselkedése között. Pedig Dávid király egy egyszerű, magunkfajta, földhöz ragadt ember volt, olyan ember, akitől a bűn sem volt idegen, hisz jól tudjuk, hogy azt hitte neki minden szabad, házasságtörést követett el, és még ráadásul meg is ölette Heteus Uriát, az elcsábított asszonynak a férjét, tehát bűnös, sárba ragadt ember volt, a szűzanya pedig bűntelen, tiszta lény. És ez a párhuzam jelesül bizonyítja azt, hogy Isten bárkit megszólíthat, fölhasználhat az ő terveinek a véghezvitelére, meg kell tanulnunk egy életre, hogy az ő útjai nem a mi útjaink, az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Legyek bűnös ember, mint Dávid király, vagy tiszta, mint a szűzanya, a lényeg mindig azon van, hogy halljam meg őt, az Istent, válaszoljak az ő megszólítására, és válaszom pedig az engedelmes lélek, az engedelmes embernek a válasza legyen. Szeretett jó hívek, erre az elmélkedésre készülőben döbbentem rá arra, hogy miért is szorgalmazza anyaszentegyházunk lassan 700 éve azt, hogy naponta háromszor is elimádkozzuk az Úrangyala imádságot. Mert valójában a mai evangélium, amit felolvastunk, az tulajdonképpen az Úrangyala imádságnak a születésnapja, abból építkezik az ima, az Úrangyalából. És ha én reggel, délben és este és újra, újra és újra elimádkozom az Úrangyalát, akkor nekem alkalmam adódik arra, hogy újra és újra átgondoljam, elgondolkozzak azon, hogy vajon én hányadán is vagyok, hogyan is állok az engem folyamatosan megszólító, engem folyamatosan szólongató, engem napra készen valamire hívó Istennel. Bizonyára fölfigyeltek arra, hogy a kollekta, a Szentmise első könyörgése éppen az Úrangyala imádságnak volt a záró könyörgése, szinte közösen is mondhattuk volna, hiszen mindannyian tudják, kedves testvéreim. De éppen a kollekta, az Úrangyala ima és az Úrangyala imának a születés alapul szolgáló evangéliumi szakasz 5 igen fontos dologra hívja föl a figyelmünket ma, advent 4. vasárnapján. Az első így hangzik, Isten mindannyiunkat megszólít, Isten mindannyiunkat felszólít valamiféle föladatra. És a korábbi vasárnapokon bőven és hosszan szóltam ezekről. Másodszor erőt és kegyelmet is ad, hogy ezen feladatokat én el tudjam végezni, nem a magam gyönge, hanem Istenre hagyatkozó erővel. Harmadszor szabadságomban áll igent vagy nemet mondani. Ezt a szabadságot Isten táplálta velem, belém, ő nem akar robotokat, ő nem akar kényszerített embereket, azt szeretné, hogy szeretettel válaszoljak, de válaszomnak ára, válaszomnak következménye van. És ez már a negyedik. Az igen válasz, az a kiegyensúlyozott boldog életnek a titka. Ötödik, a nem, ennek pontosan az ellentéte, maga a pokol úgy itt, mint oda át. Különös adventünk volt, kedves testvérek. 4 vasárnapon keresztül a Szentmise első könyörgését, a kollektát próbáltam testvéreimnek lelki közelbe hozni. És higgyék el, magam is meglepődtem azon, hogy ezek a Szentmise elejé könyörgések milyen csodálatosan rímeltek az olvasmány Szentlecke evangélium gondolatával. Ez is jelesül mutatja, hogy anyaszentegyházunkat a Szentlélek vezeti, a Szentlélek irányította, amikor ezeket a gyönyörű olvasmányokat így válogatta össze az egyház, és a híveket az anyaszentegyház a Szentlélek útján táplálja lelkileg, nem az én pillanatnyi indulatom, vagy tudom is én milyen meglátásom alapján, kényemkedvem alapján odadobott valamiről van szó, hanem isteni szinten átgondolt üzenetről. A Szentlélek vezeti egy házunkat, ismétlem. Nem mondtam ugyan, bár többször kikívánkozott belőlem, hogy én valójában ezt a 4 vasárnapot egyfajta lelki gyakorlatnak értelmeztem. Azért is építettem egybe a gondolatokat egymásra, hogy az egész a végén egyé kerekedjék. És el kell mondanom, kedves testvéreimnek, hogy a lelki gyakorlat az mindig a szeretetnek a kérdése. Azt jelenti, hogy én az Isten szeme elé állok, tudva azt, hogy ő ismer, nagyon ismer, és ennek ellenére szeret engem. Olyannak szeret, amilyen vagyok. Olyannak szeret, amilyen vagyok. És ott szeret, ahol állok, amilyen vagyok, és ahol állok. Igen, mert ilyen a mi Istenünk, ő a szeretet Istene. Az ő irántunk való szeretete nem függ attól, hogy mi milyen választ adunk az ő felénk megnyilvánuló, végtelen, fölemelő szeretetére. És ebben a szeretetben, amely eltekint attól, hogy én mennyire tudom őt viszont szeretni, egyértelmű az isteni ok, Isten a szívemet keresi. Az egész advent során a szívünket kereste az ige megszólító állítmányaiban, gondolataiban. És azt szerette volna az advent során a mindenható Isten elérni, hogy mi kiszolgáltassuk magunkat neki, hogy mi átadjuk a szívünket neki. Igen, ebben a lassan befejeződő adventben Isten a szívünket kereste, a szívünket kérte. De hát nem ugyanezt kérte Dávid királytól? Nem ugyanezt kérte a szűzanyától? Nem ugyanezt kérte a próféták mindenikétől? Nem ezt kérte az apostoloktól? Az ősegyház vérpadra ment keresztényeitől? Igen, testvérek, Isten mindig a szívünket kéri, mert a szívünk azé, akire hallgatunk, akinek tudunk engedelmeskedni, akit szeretünk, hogy ahogy mondtam az elmúlt vasárnap, ha azt szeretjük, amit ő szeret. És ezek után, mint egy összefoglalva az egészet, hogy kerek egészként magunkkal vihessük, maradt a kikerülhetetlen kérdés, hogyan továbbja, mit tegyünk, és hogyan tegyük, mit kell tennünk. A lelki életben nagyon fontos, kedves testvérek, a fogódzó pont. Nagyon fontosak az emlékeztető jelek, amelyek bennem elindítanak egy folyamatot, vagy megállítanak éppen valamit. Nos, én a 2020-as adventnek a végén három képet szeretnék kedves testvéreimnek a lelkére kötni, de nagyon a lelkére kötni, olyan három kép, amellyel következetesen, folyamatosan találkozunk. Az első kép. Gondolom, mindannyian elhiszik nekem azt, hogy mesterséget csak mestertől lehet tanulni. Mert csak a mester ismeri a mesternek az újbont mesterfogásait, csinyát, binnyát. Most higgyük el, hogy a lelki életben is szükségünk van mesterre. Mester nélkül nem megy. És Jézus Krisztus mindannyiunknak a mestere akar lenni. Mert csak ő az igazi, egyetlen, hiteles, kompetens mester. És ha tőle a mestertől akarunk tanulni, akkor kézbe kell vennünk a Szentírást. Minden nap tanulnunk kell tőle valamit. És rá fogok jönni, hogyha szeretem a mestert, akkor azt is meg fogom szeretni, amit kér, amire tanít, amit megtilt, amit elvár. Válasszuk Jézus életünk mesterévé. Ez lesz életünk legfontosabb, legszebb döntése. Még egyszer visszatérek erre, ezekre a képekre. A második kép az orgona képe. Újra és újra halljuk templomunk orgonáját. Most a hangok nincsenek jól hangolva, akkor diszonanciát hoznak létre. És amikor az orgona hangoló mester elkezdi hangolni az orgonát, akkor megkeresi az alaphangot, ami vagy a lá, vagy az á, az orgonában ának mondják, más hangszereknél lának mondják, ez az alaphang. Egyszer ez beméri a saját hangvillája alapján, és utána ehhez viszonyítja a többi hangokat, És ha így megteszi, akkor jól föl lesz hangolva az orgona, vagy bármilyen hangszer, és attól kezdve harmónia szól belőle. Most, kedves testvérek, ha azt akarom, hogy az életem harmonikus legyen, akkor nekem is rá kell hangolódnom a láhangra, és az nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ez a Jézusra való hangolódás pedig az ima életben történik, az imádságban történik. Tanuljuk meg egy életre, hogy nincsen lelki élet ima élet nélkül. Mert az ima a lélek lélegzetvétele, az ima ráhangolódás az alaphangra Jézusra. Ha ez megtörtént, akkor beköszönt életemben a harmónia. Ez volt a második fogódzókép. Az első volt tehát a mester, a második az orgona, és a harmadik lesz az örök mécses. Templomainkban az örök mécs jelképezi Jézus Krisztus állandó jelenlétét az Eukarisztiában, az oltári szentségben. Visszaemlékezve hitoktatói múltamra, ezt a képet értették meg a gyermekek a legegyszerűbben, a legkönnyebben, és szerették is mindig. Olvastam valahol, hogy egy óvónéni, aki katolikus osztályt, óvodás csoportot vezetett, hát elmagyarázta a gyerekeknek ennek a lámpának az értelmét, az örökmécsesnek a miben létét. És hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyerekek jól megértették mindazt, amiről ő beszélt, hát visszakérdett. Ezt kérdezte: gyerekek, mit jelent a piros égő mécses a tabernákulum előtt? És egy kisfiú így válaszolt: óvónéni, azt jelenti, stopp! Piros a lámpa, állj meg! Itt van Jézus. Igen, testvérek, stopp! Állj meg, itt van Jézus, jelen van Jézus, velünk van Jézus. És ígértem, hogy összefoglalom ezt a három képet, ezt a három emlékeztetőt, amelyet mindig alkalmunk van, minden bejövetel alkalmával látni vagy hallani. Az első volt tehát a mesterkép. Mesterséget csak a mestertől lehet tanulni. Jézus a mesterem akar lenni a lelkélet útján. És őt, a mestert ott látom az oltárképen, amint alázattal meghajtja fejét a keresztelő előtt. Ott látom a feszületen, ott látom a húsvéti gyertyán, ott látom a keresztút minden stációján. Ezek újra és újra föl kell tegyék nekem a kérdést, hogy ki a te mestered? Te kire hallgatsz? Ki számodra az a tekintély, aki megérdemli a mester nevet? A második kép az orgona képe volt. Hála Istennek, templomunk orgonája jól szól, szépen szól, szakember játszik rajta, szakavatott kezek játszanak rajta, jól van hangolva. Juttassa eszünkbe ez újra és újra, hogy nekem is összhangba kell lennem a lával, és engednem kell, hogy életem hangszerén a legjobb orgonista Isten játszon. Ha ő játszik életem orgonáján, és én rá vagyok hangolódva az alaphangra, Jézusra, akkor egészen biztos, hogy gyönyörű harmónia kerekedik ki az én életemből. És a harmadik, a befejező kép az örök mécs képe volt. Ez a miénk gyönyörű művészi munka is egyben. És arra hivatott, hogy megállítson, hogy tudatára ébresszen annak, hogy itt van Jézus, jelen van Jézus, velünk van Jézus. És azt kérdi tőlem, amikor távoztál a templomból, veled megy Jézus? A munkahelyen ott van melletted Jézus? A családban az asztal fönn ül Jézus? Ezekre a kérdésekre mind igent tudok válaszolni, akkor azt jelenti, hogy megértettem 2020 adventjének az üzenetét. Ha vannak még gondok, akkor azt jelenti, van még mit tenni. De ez nem baj, ez még mindig jó. Lényeg az, hogy legyen bennem készség a mesterre hallgatni, az orgona üzenetére odafigyelni, és az örök mécses szavát a lehető legkomolyabban venni. Amen.